Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Október a reformáció hónapja. Ezt hirdetik mindenfelé, plakátok, rendezvények. A reformáció üzenete, hogy minden megújulás, visszaformálódás valami régihez, valami eredetihez. Most egy sajátos témán belül vizsgáljuk meg, mit jelent ez a visszaformálódás, mégpedig a muzulmán vallással való kapcsolatban. Német Pál nemrég lefordított arab nyelvről egy nagyon érdekes 781-ben, tehát körülbelül 1300 éve született párbeszédet, ami Timóteosz püspök és Al-Mahdi kalifa között zajlott le. Ez a nagyon izgalmas mű a Vigília folyóiratban jelent meg. Erről az írásról beszélgettem Német Pállal.
Én nem kerestem direkte, csak mikor megtaláltam, elkezdtem olvasni, és nagyon érdekesnek találtam, és eldöntöttem, hogy lefordítom magyarra. A pünkösdi történetben olvassuk azt, hogy jelen vannak arabok. Ugye az arab félszigetről nagyon sokan áramlottak észak felé. Vagy pedig Arábia Petriából valók, Sziklás Arábia, ugye ez Jordániába esik. Pál apostol is azt mondja, hogy 3 évre elment Arábiába. Ugye a kereszténység nagyon elterjedt arab területeket. Nedzsrán az keresztény város volt. Most ezek a keresztények milyen nyelven beszéltek? Természetesen vagy görögül, vagy pedig arámiul, tehát ez az úgynevezett egyházi szírnyelv. Az iszlám hódítás után lett az arab szélesebb körben ismert, és nem csak a muzulmánok körében, a keresztények körében is. Damaszkuszi Szent János még görögül írt teljesen.
Végülis a mohamedán vallás terjedése eléggé párhuzamosan zajlott a kereszténység terjedésével, nem?
Nem. A kereszténység már el volt terjedve, az iszlám a kereszténység kárára terjedte. Voltak kivételek, tehát például Harnán, ahogy most ejtik, például egy olyan város volt, ahol se a kereszténység nem tudott elterjedni, és később az iszlám se tudott elterjedni gyorsan. A 4. század végén azt olvassuk, hogy ugye egy keresztény ünnepet ünnepelnek Háránban, de utána elmennek a szerzetesek, alig maradt keresztény a városban, mert a városnak a lakói teljesen pokányok maradtak.
Ez az a Harán, ahonnan Ábrahám jött.
Ez az a Harán. Hát szomorú dolog, a nyáron voltam Háránban, nem maradt semmi a kereszténységből, de hát Edesszában sem maradt, tehát Urfában sem. Az utolsó templomot, ha jól emlékszem, a 60-as években alakították mecsetté, mert akkora fogyott el teljes mértékben a kereszténység ebben a városban. Pedig Edessa ugye valamikor, tehát ez az Urfa, ez valamikor a kereszténységnek a szellemi centruma volt. Timóteosz, ez a katolikus vagy pátriárka, ez arról híres, hogy ő óriási egyházszervező volt. Ugye úgy iszlám által meghódított területen él az egyháza is, főleg Irak és Perzsia. Misszionáriusai vannak Kínában, meg Indiában. Egy rendkívül agilis, óriási szervező volt, és egy zseniális gondolkodó is.
Hát az iszlám kezdetben akkor megtűrte a kereszténységet jobban maga körében.
Elvben ma is megtűrik. Csak az abbászida kalifáknak szüksége volt a keresztények tudományára, tudására. Hát ugye az egész orvostudomány minden keresztény kézen volt, vagy nem iszlám kézen volt. Tehát a kalifák első orvosai és az orvosok első tanítói azok keresztény vallásúak voltak. Tehát hasznos volt, a kereszténység közvetítette a görög kultúrát, filozófiát. A keresztények fordították az első orvostudományi műveket arabra. Ezért fontos volt az egyház, meg az egyház vezetése a kalifák számára, hogy megfelelő viszony legyen a két vallás között. Egyébként akkor még az iszlám nem volt olyan mértékben türelmetlen, amilyen mértékben türelmetlennek látszott később a történelem folyamát.
Tehát akkor ez a szöveg ennek a Timóteusznak a vitája.
Igen, egyes szem első személyben beszél róla. Kalifa kérdez, vagy alá kérdez, hogy nehéz helyzetbe hozza a kérdésével a patriarkát, és a patriarka válaszol, tehát nem Magnó felvétel hűségével hangozhatott el.
De ez valószínűleg így elhangzott, tehát léteztek ilyen viták?
Léteztek ilyen viták. Arabul ezt úgy mondták, hogy majlis, tehát a társasága a kalifának, az ülés, akik ott vannak a környezetében, különböző dolgokat vitattak ott meg a kalifa színe előtt, irodalom, költészet. Úgy van a bevezető szövegben, hogy különböző alkalmakkor hangoztak el ezek a témák. tipikus kérdések jönnek elő.
Ma is elképzelhető egy ilyen párbeszéd?
Ma nincs párbeszéd igazából, illetve ami van, az vagy egymás mellett való elbeszélés, vagy egymás ilyen udvarias kóstolgatása, hogy meg ne bántsuk egymást, meg ne sértsük egymást, inkább kapcsolattartás. Valami egyébként nagyon hasznos, és ezre nagy szükség van, de tartalmi kérdéseket érintő párbeszéd nincs. Akkor viszont az volt.
Azért ez nagyon döbbenet. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen modern ember, nyitott, hát elkezdi a folyamat, mint gondolnánk.
Hát igen, ugye az iszlám missziónak megvoltak azok a témái, amivel a keresztényeket, mikor át akarták téríteni, bombázták. Szent Háromságtan, Krisztus kereszthalála kérdése, a váltsághalál kérdése, ezek jönnek elő, illetve az evangélium megígéri majd Mohamed eljövetelét. Hol van ez az ígéret? Tehát az a bizonyos Szentlélekről szóló ígéret, ami sajátos értelmezést kap a muzulmánoknál.
Akkor ők így gondolják, hogy ahol a vigasztalót elküldi János evangéliumában, az Mohamedről szól?
Most az Ahmed szó az azt jelenti, hogy dicsért, magasztalt. Pontosan azonos a jelentése a Muhammad, a Mohamed szóval.
Tudnánk idézni egy-két fő témát Szent Háromságtan?
Ugye a muzulmánok úgy értik, hogy ez egy isteni hármasság, tehát több istenhitnek értik. Hiszel az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, és akkor azt mondja, három Istenben. Azt mondja a patriarka, ezek az elnevezések nálunk az egyisten személyeit jelölik. A kereszténység megszületik egy sémita vallási környezetben, a zsidó vallás környezetében. Jézus tanítványai zsidó vallások, Pál apostol, a nagy apostol, aki ugyan görögül ír, és hellenisztikus műveltséggel rendelkezik, de azért a jeruzsálemi teológiával teljesen tisztában van. Amikor ez a sémita fogalmi rendszer kikerül a görög világba, akkor megkapják a sémi szavak a görög megfeleléket. De ez a lefordítás, ennek az a következménye, hogy hellenizálódik a kereszténység, pogány fogalmakba öltözik át az eredetileg sémita, egyisten hívő monoteista megfogalmazás. Ez a farizeusi zsidóságnak az örököse zsidóság, ez antihellenista szemléletű lényegében. Ezért nehéz azt mondani, hogy zsidó-keresztény kultúra, mert ugye a zsidóság nem vállalta azt a hellenista örökséget, amit a kereszténység magára vállalt. Tehát a filói vonal, ami egy zsidó vonal volt, az a keresztény egyházatyákban folytatódik, és a zsidóságban nincs folytatása.
Alexandriai filó.
Alexandriai filó, tehát az a híres zsidó filó. A megváltó szó az héberül goél, viszont görögül szótér. Na most a szótér szóban sokkal többet értettek a görögök.
Tehát egy kicsit ember fölötti lény.
Hát kifejezetten istenek voltak ezek a nagy hellenisztikus uralkodók. Megjelenik a tiltakozás a hellenizmussal szembe az ős kereszténységbe már. Meg akarja tartani a keresztény egyházat a sémita gondolkodási körben, és nem akarja azt, hogy kimenjen a nagy római birodalomban. Hát a páli vonal győz, és a kereszténység világvallássá lesz. És ezért olyan utak nyílnak meg a gondolkodás fejlődése számára, amit a sémita monoteizmus nem bír elviselni. És itt vannak az eretnekségek. Itt van a homoousios, homoiousios vita. Ugye a homoousios az azt jelenti, hogy a Krisztus egy lényegű az atyával. A homoousios az a bizonyos ihazat, azt jelenti, hogy Isten Jézus, de mégis egy kicsit kevesebb, mert csak hasonló. Na most a sémita tiltakozás az mindig ezekben az ibetűkben jelenik meg, és mindig a hellenizmus győz a dogma fejlődés során, amikor például Nestorius kifogásolja, hogy Szűz Mária ugye Isten szülő volt, azt mondta, hogy nem mondjuk ezt, hogy Isten szülő, hanem mondjuk azt, hogy Krisztus szülő, akkor ugye ez is eretnekségnek fog számítani később. Na most ez végigfut, ez a sémita tiltakozás a hellenista gondolkodással szemben, és az iszlámban ütesz teljes radikalizmussal vissza. Tehát az ősi, sémi, profétai monoteizmus, amelyik nem akar más látni, csak egyetlen akaratot, ez az, amelyik tiltakozik az iszlámban, és ez jelenik meg ugye a kérdésekben. Már a korábban is egyébként az egyetlen vallás a világvallások közül, amelyik kifejezetten keresztény ellenes, már a Szent Könyvében is meg vannak fogalmazva ezek, az az iszlám. Tehát az iszlámhoz mindig lesz közünk, mert tartalmilag feltételezi a kereszténység meglétét, és tiltakozik a keresztény dogmák ellen. Van egy sémita, monoteista ösztön. Már az iszlám előtt voltak emberek, akik nem voltak bálványimádók.
Tehát az egyik fő gond akkor ez a Szent Háromság, és egyáltalán az istenség, a másik a váltsághalál.
És hát megint nagyon nagy probléma, hogy Krisztus váltsághalála nélkül nem lehet a kereszténységet elképzelni. Az az a gondolat van, hogy nem Jézus halt meg, bár ez már korábban megvolt a keresztény, illetve ilyen gnosztikus.
Hát ez a tévtanítás már létezett.
Már létezett, ez nem a Koránban jelenik ez a gondolat meg először. Ugye nem Jézus halt meg a kereszten, hanem mondjuk Ciréne és Simon, aki vitte a keresztet, és azt összekeverték. A muzulmán Korán magyarázók is mindig valakit megneveznek.
De az a lényeg, hogy emögött a szenvedés tagadása van, nem? Tehát ő a szenvedés
Tehát
nem
Krisztus
lehet.
Nem szenvedhetett, hanem azonnal felvitetett a mennybe.
Nem az a szenvedés iszlám, tagadása?
Az iszlám teológia az azt mondja, hogy az Isten az oka a rossznak is, tehát annyira egyedularkodó, hogy ottan elképzelhetetlen, hogy neki ellenfele legyen. De arról van szó, hogy az Isten nem hagyja az övéit, a prófétáit. Na most persze föltetek a többi próféta, miért szenvedett azokat kevésbé szerette az Isten? Hát ugye ez egy nehéz kérdés. Tulajdonképpen helyettes áldozat a probléma, az nincs benne az iszlámban, hogy helyettem valaki szenvedhet, és az Isten azt elfogadja.
És a patriarkának miért volt fontos a megváltás, vagy hogyan érvel?
Hogyha nem hal meg, akkor fel se támadhatott volna, és ha nem támadt volna fel, akkor nincs zsenge, és elfőszülött a halottak közül, és akkor minekünk se lesz feltámadásunk.
Németh Pál gondolatai után napjainkból is idézzünk egy történetet. Kerekes Péter, a Sárospataki teológia hallgatója, Pakisztánban töltött egy évet misszióban. Szolgálatáról, élményeiről vörös virág faggatta.
Általában, hogyha egy európai oda megy, akkor körülállják az emberek, kíváncsiak rá. Az első 3 hónapban biztonsági okok miatt csak kísérettel mehettem ki az utcára. Később, 3 hónap után már egyedül is bármikor kimehettem, illetve az év vége felé már utazgathattam. Az Intercell nevű keresztény misszió szervezeten keresztül kerültem ki Pakisztánba. Ez egy önkéntes keresztényeket küldő szervezet. Orvosoknak, kórházakban, tanároknak, iskolákban, illetve nekem, mint gépész, illetve minőségi mérnök, különböző cégeknél, projektekben dolgozhat. 3 hónapot egy keresztény kórházban, mint tervező, a kórház rekonstrukciójában vettem részt, 2 hónapot egy szellemi és testi hiányosságban élő gyerekek iskolájában tanítottam. Turistaként már többször jártam iszlám országba is, szerettem volna kipróbálni, hogy milyen keresztényként élni egy európaitól különböző kultúrában és egy kereszténytől különböző vallási környezetben.
Turistaként mi vonzott az iszlám országokban?
Egyrészt érdekelt az, hogy én is, mint keresztény, hogyan tudom megélni a hitemet egy ilyen más vallási környezetben, illetve érdekelt maga az iszlám országnak a kultúrája is. Az első hónapot Multánban töltöttem, amelyik a leghagyományőrzőbb város az országban. Az országban nagyon nagy a népszaporulat, hiszen minden családban átlagosan 5-6-7 gyerek van, jelenleg 175 millióan élnek. Nagyon nagy a zsufoltság az utcákon, általában csak férfiakat látni, úgynevezett sarvalkamizban, ami a nemzeti viseletük, hosszú fehér ruhában. Lefártyozott csadoros nőket inkább csak a bazárok, illetve piacok környékén látni. Az autók mellett nagyon sok a motorbicikli, egy-egy motorbiciklina az egész család utazik egyszerre. Ezen kívül nagyon sok az állatvontatta jármű is, szamár, tehén, ló, ökörfogatos szekereken kívül a sivatag környéki városokban még a tevefogatú kocsi is megtalálható. Az országban nagy probléma a vízellátás, általában a vizet elektromos szűréssel teszik ihatóvá, viszont a nagyobb városokban, mint Karacsi is, az elektromos szűrés már nem elég, hanem naponta kétszer forralni is kell a vizet. Ez az ország nagy részének, akinek nincs lehetőség erre, gyakorlatilag azt a vizet isszák, amelyet nem szabadna. Jelenleg naponta csak minden másik órában van energiaellátás, villamos energiaellátás, a falvakon pedig általában csak naponta csak 4 órát. Ázsia után Európa egy luxus szállodának tűnik. A csapból iható vizet ihatok, és mindig van áramszolgáltatás, és nincs 48 fok fölötti meleg.
Honvágyad nem volt?
Fél évkor, amikor még a vízum miatt egy hétre haza kellett ugranom, akkor úgy éreztem, hogy nem szívesen jövök haza, még nem volt honvágyam, de az egy év vége felé már volt. Tehát az ország nagy része szegénységben él, de ugyanakkor a gazdag ugyanúgy megtalálhatók, mint máshol. A keresztények különösen is az ország szegényebb rétegéhez tartoznak.
A keresztény közösségek és az iszlám közösség hogyan tud megélni egymás mellett?
Vannak ellentétek a keresztények és a muszlimok között, de legfőképpen akkor, hogyha egy muszlim családon belül valamelyik tag keresztény lesz, akkor általában menekülnie kell a családból, kizárják. hallják, és aznap látja utoljára a családját. Pakisztánban 96%-a a lakosságnak muszlim vallású, 2-2,5% a keresztények száma, illetve 2-2,5% a hinduknak aránya. Jogilag vallásszabadság van, de gyakorlatilag családon belül ez már nem tud megvalósulni. Azt is láttam az ottani keresztények elbeszélése alapján, hogy a keresztények nem kaphatnak olyan jó állásokat, illetve sokan nem kaphatnak állást, az iskolákban pedig a keresztények nem kaphatnak olyan jó jegyeket. Az egy év alatt nagyon erősítő, elkötelezett keresztényekkel találkoztam az országban. Erősnek is kell lennük, hogy megállhassanak egy ilyen muszlim többségi országban. Általában csak mezitláb szabad belépni a templomban, a nők és a férfiak külön oldalon ülnek. Van néhány fapados templom is, de a legtöbb templomban földön ülve dicsőítik, illetve hallgatják az igét az emberek. Ezen kívül a nők fedett fővel, vagyis kendőben imádkozhatnak, énekelhetnek. A liturgia az nagyjából ugyanaz, mint Európában. Van néhány olyan keresztény ünnep, ami különbözik a miénktől, például a húsvét előtti virágvasárnap, vagyis ahogy ők hívják, pálma vasárnap ünnepe, amikor a gyülekezet pálma ágakkal jön a templomban. Ezen a napon a gyülekezet istentisztelet előtt vagy után a környező utcában is pálma ágakkal vonul. Ezen kívül a húsvéti ünnep a nagypénteki istentisztelet alkalmával arra emlékeznek, hogy Jézus 3 óráig volt a kereszten, 12 és 3 óra között egy 3 óra hosszú istentiszteletet tartanak nagypénteken, amikor 7 prédikáció hangzik el Jézusnak a 7 kereszten elmondott szaváról, általában 7 különböző prédikátor prédikációjában. Ezt minden gyülekezetben megtartják, mivel nagypéntek a keresztények részére szabad nap is, minden keresztény részt tud venni ezeken az istentiszteleteken.
Azok a bevett sémák, ami egy európai ember fejében van egy iszlám országról, mennyire igazak?
Valóban az ország egyes részein vannak szélsőséges muszlim csoportok, akik öngyilkos merényletet hajtanak végre vallási alapokon is, nem csak politikai alapokon, de ez nagyon kis része a muszlim lakosságnak. Szoros családi kapcsolatokban vannak, nagyon nagy gondoskodásban nő fel egy gyermek, de ugyanakkor pedig kevésbé hozhat saját döntéseket. Általában a gyereknek mindenben engedelmeskedni kell a szülőnek, illetve csak a szülő engedélyével mehet bárhova. Például, ahol dolgoztam, a kollégáimnak a fizetése automatikusan a szülőnek a bankszámlájára ment, és még felnőtt korukban is a szülő által továbbított pénzből éltek a munkatársaim. Ugyanígy a házasságban is a feleségnek engedelmeskedni kell a férj felé, illetve a feleség akkor hagyhatja el a házat, illetve oda mehet, ahova a férj engedélyezett. Ennek vannak jó oldala is, vannak rossz oldala is, ugyanígy mint minden kultúrának. Én azt láttam, hogy általában az emberek meg vannak elégedve, nem gondolnak a változtatásra, vagy pedig aki nincs megelégedve vele, az úgy gondolja, hogy nem érdemes rajta változtatni, vagy nem is akarnak változtatni rajta. Hát a szülői döntés alapján választják a házastársakat. Keresztény családoknál az eljegyzés napján látja egymást először az új pár, 2-3 találkozás után már az esküvő következik. Az eljegyzés, illetve az esküvő közötti néhány hónapban még meggondolhatják magukat a párok, és akkor szólnak a szülőnek, hogy egy másik házastársat választanak nekik, de általában ez csak a keresztény családoknál valósul meg. A muszlim családoknál szinte mindig az esküvő napján látja egymást a pár. Olyan is előfordul, hogyha valamelyik lánynak vagy fiúnak megtetszik valaki, akkor szólhat a szülőnek, hogy a másik lánynak vagy a fiúnak a szüleivel vegye fel a kapcsolatot, és rendezzék el a házasságot. Így volt az, hogy hozzám is jött néhány anyuka, akik a diák lányai kérésére jöttek el egy beszélgetésre. Gyakorlatilag nincsen válás, nagyon erkölcsös életet élnek, mind a muszlimok, mind a keresztények, ugyanakkor sokszor ez inkább csak egyfajta kultúrának, illetve szabályoknak való megfelelés. Az ápolónőkkel nem beszélgethettem a kórházban, sőt, még köszönöm sem volt szabad. Amikor végigmentem a folyosón, akkor általában már a folyosó túloldalán az ápolónőket a kórtermekbe vezették, hogy úgy mehessek végig a folyosón, hogy ne láthassam őket. Ez csak egy városban jellemző. Tehát Lahorban már csoportosan beszélgetnek a lányok és a fiúk az egyetem területén a tananyagról. Minden munkahelyen más volt. A kórházban általában tervező munkát végeztem, az egyetemen műszakellenőri munkát, az iskolában. Angolul tanítottam írás, olvasás, éneket, illetve rajzolni. A misszió szervezetnél általában gyülekezeteket látogattunk, és úgynevezett barátság evangelizációt folytattunk, ami azt jelenti, hogy parkokban jártunk ki, és ott találkoztunk muszlim emberekkel, akikkel a Bibliáról, illetve a kereszténységről beszélgettünk. Voltak egyes olyan muszlimok, akik egy adott pont után már úgy érezték, hogy a hitükben befolyásolni akarjuk őket, és akkor elkezdték kérdezni a nevünket, telefonszámunkat, hogy esetleg elérhetők legyünk a számukra, de hivatalosan vallásszabadság van, tehát hivatalosan nem történhet bajunk, hogyha törvény elé kerül a helyzet, és ott kell választ adni, hogy miért végzünk nyilvános bizonságtételt.
Nekik vannak olyan sztereotípiáik rólunk, mint esetleg mondjuk nekünk róluk?
Amikor meséltem nekik arról, hogy ugyanazok a személyek szerepelnek a Bibliában is, mint a Koránban, akkor általában csodálkoztak, hogy azokról, akikről évek óta hallottak, íródott egy könyv, amely szinte az egész életű története is benne van. A kereszténységet ugyanúgy látják, mint egy vallását sok közül. A muszlimok a keresztényekre úgy gondolkodnak, mint akik tévútra tévedtek, és a muszlim vallás volt az, amely visszaállította a keresztény vallást.
A saját hited egy iszlám országban milyen irányba fejlődött?
Ott szembesültem azzal, hogy ne csak azért higgyek, mert az egyházam ezt tanítja, hanem azért, mert a Bibliában egy ilyen Jézust ismerhetünk meg, és az emberi értelemnél hatalmasabb Istennel állunk szemben. Ő az, akiben hiszünk.
Hallgassuk meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Reformációi gálát tartanak október 18-án délután 5 órakor Budapesten, az Uránia Filmszínházban. A gála előtt 3:30 levetítik a Pápai Különkiadás című Gulyás Lajos református mártír lelkipásztorról és családjáról szóló dokumentumfilmet. A gála est zenei programját az Unicum Laude énekegyüttes, valamint Pál István, Szalonna és a Banda biztosítják. Elhangzanak majd Ilyes Gyula, Ady Endre és Áprili Lajos versei. Közreműködik Széles Tamás színművész. Jobb velünk a világ címmel, összefogva a dévai árva gyerekekkel, Böjte Csapával és a magyarországi cigányság képviselőivel, ismét koncertet tartanak október 18-án, vasárnap a budapesti Papp László sportarénában. Idén a Borsod megyében hátrányos helyzetben élő gyermekeket szeretnék támogatni. A Válság és Váltság című előadás sorozat keretében október 16-án 18 órától kerekasztal beszélgetése kerül sor, amelynek témája a család. Süveges Gergő cserél eszmét Pálhegyi Ferenccel és Fűtő Róberttel. Helyszín az újpesti Ady Endre Művelődési Központ színházterme. Calvin institúciójának sajátosságairól és teológiájának néhány jellegzetes vonásáról tart előadást John Hesselink teológiai professzor, Calvin kutató október 19-én 10 órakor Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. Az angol nyelvű előadás fordítása magyarul a kivetítőn olvasható lesz. Ünnepi megemlékezést tart a vakmisszió Calvin János születésének 500. és Louis Braille születésének 200. évfordulója alkalmából október 16-án 10 órai kezdettel Budapesten az Alagutca 3 szám alatt. 150 éves a budapesti német ajkú református gyülekezet, amelynek alkalmából ünnepi konferenciát és rendezvény sorozatot tartanak október 17-én és 18-án, számos neves előadó közreműködésével és lelkipásztorok szolgálatával. Cím Budapest, 5. kerület, Hold utca 18-20. Próbák között címmel csendes nap lesz a pestújhelyi református templomban október 17-én 10 órától 15 óráig. Cím Budapest, Sztárai Mihály tér 3. Egy 20. századi krónikás ének címmel dokumentum oratóriumot mutatnak be október 16-án 18 órakor Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt Gulyás Lajosról, az 56-os mártírról. A darabot írta, szerkesztette és rendezte Debreceni Tibor, Csokonai Díjas művész. bemutatja a nagykörösi tanítóképző Karácsony Sándor színpada.
Hallgassuk meg Lukács evangéliuma 12. fejezetéből és Máté evangéliuma 13. fejezetéből egy-egy példázat részleteit. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, ezért magában így okoskodott. Mit cselekedjem, mert nincs hova betakarnom termésemet. Ezt teszem, az én csűreimet lerontom, nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. Ismét hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálva az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, eladva mindenét, amilyen van, és megvette azt a szántóföldet. Két meggazdagodott emberről szól a két példázat. Mind a kettő dolgozott. Az egyik talán napszámosként ásott a kertben, nem a sajátját művelte, a másik a saját földjét gondozta, és ennek szép eredménye is lett. Mind a kettő okoskodott magában. Az egyik arra jutott, hogy kibővíti tárhelyeit, mert csak így tud betakarítani mindent, amilyen van, teljesen érthető és elfogadható módon apránként gazdagodott. A másiknak is gondolkodnia kellett, hiszen amikor az ásója kiforgatta a kincset, megtehette volna, hogy visszatemeti, és az éj leple alatt ellopja azt, amit a földben talált. De ő az egyenes utat választotta, és az akkori törvények értelmében megvette a földet, és így övé lett minden, ami abban volt. Mind a két példázatbeli ember örült. Az egyik azért, mert most már megnyugodhat a lelke, és sok évre előre megvan mindene, kicsit megpihenhet, egyél, így áll, gyönyörködjél, mondja magának. Végre. A másik a rejtett kincsnek örül, és ez az öröm vezeti arra, hogy odaadja mindenét azért a földért. A sok hasonlóságban mégis a lehető legnagyobb ellentét van elrejtve. Jézus bolondnak nevezi azt, aki a mi logikánk szerint szép lassan meggazdagodott, és most szeretne megnyugodni, viszont az Isten országa példázatának mondja azt, aki véletlenül megtalálta a kincset. Miért? Mert az Isten országa egy új látószöget szeretne nekünk adni. Isten nem azt kéri, hogy szépen lassan építsük életünkben azt, ami jó, hogy a fogunkat jól szorítsuk össze, és akkor majd erőnket összeszedve talán képesek vagyunk arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ő nem a kislépések politikáját kínálja számunkra. Ha Isten eljön az életünkbe, az mindig meglepetés. Ő sohasem logikus, kitervelhető. Amikor tapasztalom, hogy Isten jelen van, ez mindig valamiféle csoda érzése. Kétféle örömöt láthatunk ezen a két emberem. Az egyik olyan kimért, magával eltelt öröm. Mint azoké az embereké, akik örülnek, hogy szép virágokat ültethetnek a kertjükbe, szépen gondozzák, de a szemetet kiszórják az utcán. Ez az öröm idéglenes, csak addig tart, amíg valaki bele nem kiabál, amíg ez a kicsit önző, csak az enyém érzés tart. A másik öröm egy túláradó öröm, amit akkor érez az ember, amikor valami nagyon nagy dolog történik. Megszületett a fiunk, ezt mindenkinek tudnia kellett. Ilyen az Isten öröme, amire ő hív minket. Adja meg a mindenható, hogy megtaláljuk ezt a látószöget és ezt az örömöt. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es telefonszámot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. áldásbékesség.
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.